Kedves gyülekezet, felállva hallgassuk meg Isten szentigéjét, Mózes második könyve 31. részének az első 10 verséből, és mondta az Úr Mózesnek rá két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokat a szavakat, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket széttörtél. És légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott előbe a hegy tetején, de senki veled fel ne jöjjön, és senki nem mutatkozik az egész hegyen, juhok és barmok se legeljenek a hegy környékén. Vágott azért két kőtáblát az előbbiekhez hasonlókat, és felkelve reggel felment Mózes a Sínai hegyre, amint az Úr parancsolta néki, és kezébe vette a két kőtáblát. Az Úr pedig leszáll felhőben, és ott állt ő vele, és nevét kiáltotta az Urat, és az Úr elvonult ő előtte, és kiáltotta az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, kézedelmes a halodra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezerizikben, megbocsát hamiságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnös büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedizikben, és Mózes nagy sietséggel a földre vonult, és lehajtotta a fejét, és mondta, Uram, ha előtted kezdet találtam, kérlek, járjon az Úr velünk, mert kemény nyakú nép ez, kegyelmez a mi vétkeinknek és gonoszságunknak, és fogadj minket örökségeddé. Ő pedig mondta, imé szövetséget kötök, a te egész népet előtt csodákat teszek, amilyenek nem voltak az egész földön, sem a népek között, és meglátja az egész nép, amely közötte vagy az Úrnak cselekedetei, mert csodálatos az, amit én cselekszem veled. Eddig az Isten szent igéje, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, ennek a szakasznak három része van. Az első, ami a kijelentés Isten kinyilatkoztatását megelőzi. A második rész, ez a nagyon nehezen magyarázható, nem véletlenül nehéz szakasz Isten 13 tulajdonságának a kijelentése, és a harmadik rész, ami azután, a kijelentés után történt, akár Mózesben, és az a záró üzenet, vagy záró párbeszéd, amit az Úr kiválasztott szolgájával folytatott. Egyes bölcsek azt mondják, hogy három ok miatt nem mehetett be Mózes az ígéret földjére, és nem feltétlenül csak azért, mert a kősziklára oda csapott a botjával, hanem azért sem, mert kémeket küldött ki Noha, nem kellett volna ezt tenni, hiszen nem volt egy alternatív terület, ország, ahová bevándorolhattak volna, az ígéret földje helyett, aminek a nőslakosaitól megriadtak, a népnek a vezetői. És a harmadik dolog az, hogy földhöz vágta azt a első két kőtáblát, amit az Úrtól kapott, és amire a 10 ige föl volt írva. Hát emberileg megértjük Mózest, mert ismerjük mi is azt az indulatot, amivel a csökönyös emberi butaságot és rosszaságot megtapasztaljuk és átérjük, és azt a keserűséget, amit olykor érzünk, hogy reménytelen egy népnek is akár a sorsa, emberek sorsa, nem lehet velük mit kezdeni. De Isten nem azért választotta ki Mózest, hogy legyen valaki, aki végre bátran kimondja, hogy reménytelen ez a nép, hanem, hogy legyen valaki, aki ezt a reménytelen vétet, mint ahogy minden nép bizonyos szempontból kicsit reménytelen, mégis az igazság útjára, az Isten akaratának megfelelően elvezesse. Nem arra választott ki bennünket az Úr, hogy dühöngjünk a rossz felett, és akár méltatlan szavakkal is, mert ezek jönnek először a szánkra, valahogy kárhoztassuk a világot, amiben élünk, hanem feladatunk van kezdhessük Istennek alternatív megoldásait, de talán a szó, hogy alternatív, nem is megfelelő itt, mert az ő igazsága az nem az emberi rosszaságnak az alternatívája. Az is tetszik nekem ebben a kis bevezető szakaszban, hogy az Úr nem szokta olyan hamar elengedni azokat, akiket kiválaszt. Jónás megutaztatja egy kicsit a Cephalnak különben. El tudjuk képzelni, hogy milyen borzalmakat élt át, és hogyan sikoltott az Úrhoz, hogyan tapasztalta meg, hogy nem csak a templomból, hanem a nagy Cephal gyomrából is bejut Istenhez az ő imádsága, és azáltal lett nyilvánvalóvá előtte, hogy Isten meghallgatta őt. De kérjük, hogy tessék nyugodtan helyet foglalni, mert hosszú lesz ott hátul várni. Tessék nyugodtan helyet. Szóval azáltal lett nyilvánvalóvá előtte, hogy az Úr meghallgatta őt, hogy kikötöm a hal, és nem mondta az Úr, hogy akkor most menj haza, fürdj meg, és hát ennyi volt, keresek valaki más, aki elmegy Nínévébe, hanem azt mondta, hogy akkor most helyj fel, és menj oda, ahova eredetileg is küldtelek. Van így néha, hogy az ember az eredetileg megkapott irányt és célt olyan kitérő után veszi fel, és éli el, amelyeket kihagyhatott volna az életéből. Nem tanulságok nélkül való, persze, mindaz, amit az ember engedetlensége útján esetleg átél, de Istennek terve van velünk, és állunk azért, hogy nem mondd le arról a tervéről, amit velünk kapcsolatban elgondolt. Szóval vágj két kőtáblát az előbbiekhez hasonlót. Ugyanúgy, és kezdjük előről azt, amiben egyszer megállapodtunk. Ne adjuk fel, én nem adom fel, de te semmiképpen. Nem mondok le arról, hogy végezni azt, amit tőled elváltam és elgondoltam. Légy készen, jöjj fel, légy szem közt velem, mindenféle hátsó gondolata lehet embereknek arról, hogy négyszer közt mi történik, nincs tanú Mózesen kívül. Jézus korában is kísértett egyes farizeusokat, hogy azért lehessen kicselezni Isten akaratát, mert nem maga az örökké való szólt biztosan, hanem csak egy angyal volt jelen, és azon keresztül szólította az Úr Mózest és üzent népe számára, de visszatért onnan kezében az újraírt kőtáblákkal, Mózes és új ismeretekkel, tapasztalatokkal, üzenetekkel a népe számára. És most nézzük másodszor, hogy mit is gondolt ott az Úr. Nem olvassuk újra végig a 10 parancsolatot, az rajta volt az első kőtáblán, korábbi fejezetekben már találkoztunk ezzel, érdekes, hogy erre nem is pazarol semmi itt a mi igénk, hanem egy új dolgot tart fontosnak megüzenni, és ez pedig, hogy az Úr kinyilatkoztatta, kiáltotta az ő nevét. Sok vita van arról, hogy Istennek mi a neve, amelyik felekezet is, amelyik erre szerveződött, hogy hirdesse a világban, hogy mi Istennek a neve, és komoly tábora van ezek a közösségnek, de ez Istennek se nem a kereszt neve, se nem a vezeték neve, a név ő maga, ha ebben a világban, amikor nem a tulajdonságaink szerint választanak nekünk nevet, Májnak már olyan nagy jelentősége nincs a régi világban, akkor ott a Bibliában így látjuk sokszor, embereknek a tulajdonsága szerint ragadt meg rajtuk egy-egy rév, vagy üzenet volt, a révben azonosulniuk kellett azzal az üzenettel, amit hordozni voltak képtelenek. Egyes helyeken ma is az országban a beceneve alapján találhatunk meg bárkit, senki nem tudja a anyakönyvezet név alapján megmondani, hogy ki is az, de ha mondjuk a becenevét, ja, akkor mindenki tudja, hogy kiről van szó. Ilyen ragadvány nevek ezek. Mi Istennek a neve? És amikor azt keressük, hogy ki ő, mi a neve, akkor nem kell a fantáziákra hagyatkoznunk. Nagyon erős Isten teremtő hajlam van bennünk. Egyszer említettem már, hogy Csaló Zsolt barátommal vitatkozva, nagyon szeretett arról a kérdésről beszélni, hogy Isten van-e, ha volna, akkor miért ilyen szomorú és rossz a világ. És egyszer azt mondtam neki, hogy abban az Istenben, akit te tagadsz, én se hiszek. Mulatott aztán mérgesen egy kicsit, de én ezt szívből mondtam, mert azt gondolom, hogy nem az az érdekes, hogy mi kinek gondoljuk őt a fantáziákkal, ez annyiszor változik, és annyi minden befolyásol bennünket. Ha a dolgok jól mennek, az, akkor olvadtan készek vagyunk bárkit követni. Ha valamiben egy kicsit megbotránkozunk, vagy valami meglepetés ér minket, túlzogni kezdjük, és rögtön ellenségessé válunk. A kérdés az, mit mond Isten önmagáról? Mit mond önmagáról? Ez autentikus, ez a fontos, ez az, amivel nem vitatkozhatunk, mert ő jelentette ki önmagáról. Ja, ha mi mást akarunk terjeszteni róla, vagy mást akarunk hívni, ez a mi tragédiák. De nem azt mondta önmagáról Isten, amilyen nevet esetleg mi akarunk rá ragasztani. Egyes kedves zsidó testvéreink azt mondják, hogy a második parancsolat, ami arról szól, hogy ne legyenek idegen isteneink, az akár azt is tartalmazza, hogy semmiféle jelzővel ne lássuk el, még az a se, hogy jó, vagy rossz, vagy hasonló. Nem kell ilyeneket mondani őról, mert mit tudjuk mi, kik vagyunk mi, hogy mi meghatározhatjuk a bennünket teremtő Isten. Nem baj persze, ha azt mondjuk, hogy jó Isten, de ne akarjuk azt hinni, hogy mi beszoríthatjuk őt egy skatujába, és meghatározhatjuk, hogy ki ő, esetleg a bennünket élt, vagy általunk látott tulajdonságai alapján. Én most gyorsan végigmondanám, hogy mi ez a 13 Isten által önmagáról kijelentett tulajdonság. Azzal kezdődik ez, hogy az Úr, kétszer szerepel az Úr, és ez egy és kettő. Tehát itt az első két tulajdonság, pedig mi azt hiszük, hogy ugyanazt mondja, megismételve, hangsúlyossá téve az Úr önmagáról. De miután ez a négy betű, amit mi Úrnak olvasunk a Károli fordításban, a Héber Bibliában ez négy betű, J-H-V-H betű, és azért lett belőle Jehova, mert az Adonáj szó magánhangzói vannak alápontozva, kiejthetetlen, és azért van alápontozva egy másik szónak a magánhangzója, hogyha véletlenül kimondanánk, se ejtsük ki fölöslegesen hiába valóan Isten nevét, de Istennek ez a megjelölése az ő irgalmasságáról szól, nem arról, hogy ő teremtette a világot. Az egy másik neve, ami itt harmadszor fordul majd elő, az lesz a harmadik tulajdonsága, a teremtő volta, de az ő teremtő hatalmát megelőzi azt, hogy ő irgalmas Isten, és így magyarázzák számomra nagyon megragadó módon zsidó bölcseink, hogy irgalmas Isten vagyok, mielőtt bűnt követtél el, és irgalmas Isten maradok a vétkek elkövetése után is. Tehát az, hogy az Úr, ez ezt jelenti. Az előtt is irgalmas Isten vagyok, hogy vétkeztél volna ellene, és maradok azután is. Isten nem tud megváltozni. A mi hitszegésünk nem rendíti meg őt abban, hogy irgalmas Isten legyen irántunk. Változás csak a bűnös ember lelkében megy létre, az örökké valószínében nem. A harmadik, hát a Hébreszövegben nem ez a sorrend, mint ahogy mi itt felolvastuk, hanem harmadszor az Isten névnek az él formája, amiből az Elohim is származik, jelenik itt meg. Az él megjelenés Istennek azt a tulajdonságát jelenti, hogy ő a világegyetem mindenható ura, a természet és az emberiség alkotója, fenntartója. Ez is az ő egyik tulajdonsága, egyik általa kijelentett eleme az ő valóságának. Egyszer azt a tulajdonságát emeli ki az Isten nevet boncolgató bölcs, hogy az Isten irgalmas, érző jó akarat van benne az emberi gyarlóság és szenvedés láttán. Nem ideges és ingerült és bosszúálló, hanem irgalmas Isten. Aztán a következő tulajdonsága, hogy kegyelmes, és különböző szavak ezek a héberben mi szinonimának gondoljuk, de ez azt jelenti, hogy segít, támogat, vigasztalja a szomorkodókat, és támogatja az elnyomottakat is. Azt is megemlítik a bölcsek végül, hogy ez a negyedik és ötödik isteni tulajdonság, ez ő benne örökké megvan, bennünk időnként. Mi néha irgalmasok vagyunk, olykor kegyelmesek, bárha ez nem csak egy cím, kegyelmes úr, hanem valóban néha támogatjuk, vigasztaljuk a szomorúakat és az elnyomottakat, de hát néha kibicsaklik bennünk ez a tulajdonság, és belefáradunk, vagy megrettenünk olykor-olykor, ha megijesztenek-e közben bennünket. A hatodik tulajdonsága ez a nagy irgalmasság, úgy fordítja a Károly Biblia, azt jelenti szó szerint a szövegünk, hogy türelmesen elnéző. Vagyis nem csap le azonnal a mi bűneinkre. És nem azért, hogy majd a végén, ha összegyűltek vétkeink, akkor egy nagy büntetést szózol a nyakunkba, hanem azért türelmesen elnéző, mert bízik abban, hogy megtérésre jutunk, belátásra jutunk. Amikor az apostoli levelekben azt olvassuk, hogy nem késik el az Úr az ígérettel, hogy az Úr eljövetele, Péter levelében van ez, az nem valamilyen fajta hiba révén késleltetett dolog, hanem szándékos. Már az első generáció várta az Úr visszajövetelét, és mi, akik itt ülünk, milyen boldogok vagyunk, hogy ez nem következett be 2000 évvel ezelőtt. De az Úr türelmes, újra és újra halasztja a véget azért, mert nem akarja, hogy valaki is elveszel, hanem hogy mindegyen a megtérésre jussunk. A hetedik tulajdonság, hogy nagy a kegyelemben, bőséges a szeretetben, többet ad, mint ami járna nekünk. Az Úr Jézusnak a magvetőről szóló példázata is azt állja elénk, hogy a magvető nem porciózza ki, nem méri ki mérlegen a magokat, és jól tudja, hogy minden negyedik mag fog majd csak termést hozni, de akkor is szórja a köves helyre, a tövisek közé is. Ami képviselőnek tűnik, persze, de az az üzenet ebben, hogy rajta nem múlik. Miért nem készítették elő azt a talajt, azt a szívet? Isten többet ad, mint ami úgymond járna nekünk, vagy ami logikusan elválható ebbe. És nyolcadszor nem csak a kegyelemben nagy, hanem az igazságban is. Ezt nem halljuk olyan boldogan, mint a kegyelemben való nagyságát, de ilyen jó, hogy megigathatatlan mérce ő. És pontosan tudhatjuk, hogy mi az igazság, még akkor is, ha ettől olykor elrugaszkodunk. De ezt az ő rendíthetetlen igazságát a szeretetbe beágyazva képviselés bennünket is arra tanít, hogy az igazságot a szeretettel együtt képviseljük. Aztán kilencedszer irgalmas ezer izítelen. Az Úr sokkal hosszabb időre gondolkodik, mint a régen szövegben ez az ezer izítelen, jó 2000 jelent. Szóval nincs azóta kulturális emlék az emberről. 2000 iziglen, ha csak 20 évet számítunk egy iziglennek, az ugye vagy mennyi, 40.000 év, ha jól tudom, és hát ami emlékezetünk, legfeljebb 6.000 évre terjed, ma kezdődik, ha jól emlékszem, az 5.777. esztendő zsidó testvéreink szerint. De az Úr 1000 iziglen, olyan 2000 iziglen, még irgalmas marad. Nem lehet kiszaladni ebből az irgalomból, kiesni ebből az Isten nagy kegyelemből. A tizedik tulajdonsága, hogy megbocsátja a bűnt. Különböző szavak vannak itt, a héberben, mint más jelent ez a kifejezés, ami itt szerepel, az álmon kifejezés, ez az adottságok és a rossz hajlamok miatti vétket jelenti. Nem kell félnünk attól, hogy rossz természetet, elfogadhatatlan természetet örököltünk, és ez kizár bennünket Isten kegyelmétől. Nem vagyunk kárhozatra ítélve. 11-szer megbocsátja az elpártolást, a tudatos szembefordulást az ő akaratával. Ez a tékozó fiaknak a reménysége, akik saját döntésük alapján távoztak az atyai házból. És megbocsátja a vétkeket is. Itt a figyelmetlenségből és a tévedésből okozott bajokról van szó, mert ez sem becsüljük le. Gondatlanságból még embert is lehet ölni, és ennél kisebb dolgokat is, amik meghatározzák valakinek az életét, de Isten mindent jóvá tehet. Minden az ő kezében van. Nem lehet elszúrni a dolgokat. Bocsánat, ha ilyen ide nem illő szót használok itt. Szabaduljunk fel ez arról, hogy valamit nagyon végzetesen elrontottuk, amire nincsen bocsánat. 13. tulajdonsága pedig az, hogy nem ad teljes felmentést, de ez a héber szöveg itt azt jelenti, hogy fölmentést ad a megtérőnek, csak annak nem ad fölmentést, aki megmakacsolja magát. Tehát a lehetőség, a kegyelem lehetősége azok számára, akik felismerik elveszett voltukat, adott. Isten nem haragtartó, de tudatosan szembesülnünk kell azzal, hogy mi az igazság, és nem lehetséges az, hogy, azt tesszük, amit gondolunk, pillanatnyi szeszélyünk alapján is, nem pedig igazodjék el, hogy az ő igazsága megbízható, sziklaszilárd. Azért nem ad automatikusan felmentést, hanem adta a megtérésnek a lehetőségét, adta, amikor Jézusban az evangélium által az újjászületés üzenet, hogy tudjuk, hogy igen, van lehetőség egy elrontott élet után Istenhez visszatérni, és ő azonnal kész a kegyelemre, ahogy nem törli el a határt a világosság és a sötétség között, úgy a jó és a rossz között sem törli el, de segít nekünk arra, abban, hogy a világosságra jussunk. És akkor nem tartozik érdekes módon Istennek a tulajdonságai közé, amit itt valami kis magyarázatként mond az ige, és ez bennünket kicsit irritál és zavar, ez a megbünteti az atyák állóságát a fiakban és a fiak fiaiban harmad és negyedizikre. Mit is jelent ez a szó, mi kapásból azt gondolnánk, hogy a felőttük 3-4 generáció, ki nem van a hetedizikre, mert valaki nehezen értette meg, hogy harmad vagy negyedizikre van a szövegben, és harmad és negyedizikre gondolt, és ide van a hetedizikre szavunk, ami arra utal, hogy valaki nem tudja őseinek a nyomorúságát soha kinőni. 3 vagy 4 generációval ezelőtt történt dolgok lehet, hogy mi a 21. században már 3-val előttük lévő őseinket nem is ismertük, nem tudjuk, mit csináltak. Mindjárt hadd jelentsük ki gyorsan, hogy ellenkezik a Biblia szemléletével az, hogy az atyák védke miatt a fiak bűnhődjenek. Nincs ilyen a Bibliában, de akkor mégis mit jelentenek ezek a szavak? Először is a szövegünk nem büntetést mond, hanem azt, hogy megemlékezik a fiakon. Ezért kétféle magyarázat is létezik. Az egyik, hogy, Isten 3-4 generációra visszatekintve még nagyobb irgalommal kezeli az utódoknak a gyarlóságát. És nézzük konkrétan, hogy itt mire lehetett szavak alapján következtetni. Hát 3-4 generációt töltött el rabszolgasorban Izrael népe Egyiptomban. És mit azt mondanám az Úr, hogy hogyan várhat még szabad döntéseket egy olyan friss generációtól, amely 3-4 generációra visszamenőleg képtelen volt a szabadságnak az értékeit felismerni és használni. De 3-4 generációt annak nem lehet arra hivatkozni, hogy de a mi atyáink rabszolgák voltak. Ez legfeljebb 3-4 generáció után az első frissen született csoportnak a mentsége lehet, aztán utána kezdődik minden előről. Pedig van az a tulajdonság, hogy keressük a mentséget, és azt mondjuk, rossz gyerekkorom volt, nem voltak eléggé megértőek a szüleim, bántottak engem, és ezért úgy érezzük, hogy ez felment bennünket. Nem határozhatja meg a mi jövőnket, az előttünk járt generáció, a szüleiknek a jó vagy rossz pedagógiai munkája, hanem Isten azt akarja, hogy kezdődjék velünk valami új, hogy hadd legyünk mi szabadok, hadd számítson ő ránk, mint partnereire. És akkor nézzük végül, hogy mi is történt az isteni név kijelentése után. Mózes öktől leborul, és azt mondja, hogy ha ez igaz, ha te ilyen Isten vagy, mint azt mondaná, hogy most tudtam meg igazán, hogy ki vagy te valóban, mert eddig csak apró kis primitív jelekből következtettem a te hatalmadra, valóságodra. Ezek nem voltak olyan csekély dolgok, hát ketté nyílt a Vörös-tenger, Egyiptomban ott volt a 10 csapás, Isten kutatta a hatalmasságát, de most tudtam meg igazán mélyen azt, hogy te milyen nagy vagy az irgalomban, a kegyelemben, a türelemben, hogy ez a te igazi arcod, és ha ez így van, akkor hadd emeljek szót az én nagyon gyarló népemért, akik ilyenek, amilyenek, 3-4 generációra visszamenőleg hordozzák a rabszolgatudatot. De ha te ilyen kegyelmes és irgalmas jóságban bővölködő Isten vagy, akkor essék meg rajtuk a szívet. Ez az ő dolga. És itt kanyarodok vissza azt, amit Pauza, amit az elején mondta. Ez a mi dolgunk is. Hogy felismerve Istennek ezt az önmagáról adott kijelentését, kegyelmet hirdessünk a világ számára. Nem azt, amit indulataink alapján mi mondanánk másoknak, vagy akár önmagunkról is. Mire az Úr válasza az, hogy rendben szövetséget kötök veled, és te néped előtt csodákat teszek, meglátja az egész nép, amely között te vagy, az Úrnak cselekedeteit, mert csodálatos az, amit én cselekszem veled. Itt azt gondolnánk, hogy ez a Mózes személyes életére vonatkozik, pedig egyébként szörnyen azt mondja, hogy veled együtt. Tehát én veled együtt fogok a nép között cselekedni, köszönöm, hogy beálltál mögém, és ezt az Istent akarod hirdetni és szolgálni. Nem fogod földhöz csapkodni a kőtáblát és dühött kirohanásokat intézni, ha szomjas a nép, hanem az irgalmas és kényelmes, hosszú tűrő Istent fogod ebben a világban képviselni, mert én veled együtt ezt akarom ennek a világnak üzenni. Isten segítsen meg bennünket, hogy mi is álljunk be ő mögé, és az önmagáról adott kijelentését kövessük hűségesen. Amen.